Áldásunk hallgatóit és Nyári István előadó művészt. Kedves hallgatók, két héttel ezelőtt kezdtük meg sorozatunkat a szeretet himnuszáról. Átfogó címként ezt adtuk a sorozat címéül, a szeretet himnusza valóság vagy önáltatás. Az első alkalommal arról beszéltünk, hogy rendkívüli kezdete van a szeretet himnuszának, mert Pál apostol az első Korintus levél 13. fejezetében, ahol van ez a himnusz, az első három versben, a himnusz bevezetésében arról szól, hogy mi nem szeretet, illetve mi nem nevezhető szeretetnek, vagy ha valami nélkülözi a szeretetet, az semmit nem ér. Néhány pontban foglaltuk össze, hogy mit is mond itt az apostol. Tulajdonképpen egy felszólítás a szeretet himnusz elején, hogy nagyon vigyázzunk. Világunk a hamisítások világa. Világunkban mindent hamisítanak. Nem csak a paprikát hamisítják Magyarországon, nagyon sok ember tönkrement, sőt meg is halt emiatt. Nem csak az olajat szőkítik, nem csak a lisztet keverik, lisztbe kevernek malátát, nem csak a borhamisítástól hangos az ország, ugye ez kétszeres hamisítás, első hamisítás maga a bor, második hamisítás pedig a víz és cukor, mint bor. Tehát a világunk a hamisításokat és a hamisítások hamisításait is ismeri és magas szinten műveli, úgy tetszene gondolni, a szeretetet nem hamisítják? Ha a világon mindent hamisítanak, a világ legfontosabb dolgát nem hamisítják? Sajnos azt látjuk a szeretet himnusza elején öt kijelentésben, hogy hamisítják a szeretetet is szép szavakkal, angyalok vagy emberek nyelvén szójak és pengő érc vagy zengő cintányér maradok. Hamisítják úgy is, hogy az emberek tudást, tudományt állítanak mások elé szeretet nélkül, még hittel is lehet hamisítani, álhittel, vakhittel, amely nélkülözi a szeretetet, még az adást is lehet hamisítani. Nagy adásokban, amikor elosztogatom vagyonomat a szegények között, hogy mondja Pál apostol, az is létrejöhet úgy, hogy nincsen bennem szeretet, és akkor mit ér az egész? És lehet úgy is hamisítani a szeretetet, hogy látszólag az életemet adom, sőt, valóságosan is az életemet adom, de mondjuk feltűnősködési vágyból vagy vakbuzgóságból ez is nélkülözi a szeretetet. Tehát egy nagyon hangsúlyos kezdete van a szeretet himnuszának. Elmondhatjuk Jézus János evangélium a 7. fejezetében közölt felhívásával, hogy igaz ítélettel ítéljetek, ne a látszat szerint ítéljetek. A Biblia óvni akar bennünket attól, hogy látszatoknak higgyünk. A Biblia a gondolkozásnak és a hitnek, a gondolkozás hit szeretettel egybekötve ennek a tanításnak a könyve. Ha valaki kérdezni, hogy Pál apostol máshol is éle ezzel a szerkesztési eszközzel, akkor azt mondhatjuk, hogy igen. Az első Timóteus levél 6. fejezetében van egy hangsúlyos rész. Az első Timóteus levél 6. fejezetében a 11. versben azt mondja az apostol Timóteusnak, de te ó Istennek embere, kerüld azokat, amikről addig szólt, hanem kövessed az igazságot, az Istenfélelmet, a hitet és a szeretetet. Tehát ahhoz, hogy az ember szerető lényé váljék, hogy a valódi szeretetet kövesse, itt is közli az 1 Timóteus 6.11-ben Pál apostol, először meg kell ismerni az igazságot. Úgy megismerni az igazságot, hogy szembeforduljunk minden hamissággal, tehát egy istenfélő igazságkeresésről van szó. Azután kövesd a hitet, tehát igazságot, istenfélelmet, hitet, és utána mondja, hogy a szeretetet. A szeretet megtanulása az művészet. Teljesen egyetérthetünk Erich Frommmal, hogy a szeretet művészet, ezt meg kell tanulni. Az előző előadáson erről is beszéltem, legfeljebb azt sajnálhatjuk, hogy Erich Fromm egyébként nagyon figyelemreméltó könyvében éppen a szeretet himnuszát kerülte ki egyedül. Sok mindenről beszél, még bibliai történetekről is beszél. Jó lehet, ő nem volt hívő ember, remek tudós volt, pszichológus, szociológus, nagyon nagy hiányossága a Szeretet művészetet című könyvének, hogy éppen a szeretet himnuszáról nem ejt egy fél szót sem. Tehát ezért, hogy a szeretet himnuszát mélyebben vizsgáljuk, ezért szántunk egy előadást az első három versre, hogy vigyázzat, világunkban sok mindent, szinte azt mondhatnám, mindent hamisítanak, ne higgyük azt, hogy éppen a szeretetet nem hamisítják. Van, amikor öntudatlanul, nyilván nem szándékos minden hamisítás, van, amikor nagyon is tudatosan teszik ezt. Pál apostol ezt előre bocsátva tér rá a harmadik vers után arra, hogy mi az, hogy igazi szeretet, és hogy ennek az igazi szeretetnek milyen küzdelme van nem csak a világgal, az álszeretetekkel, hanem a természetünkkel is. Ezért a mai előadásunknak a címe, hogy a szeretet, amit a természetünk, az emberi lényünk sem támogat, mert sajnos a született természetünk nem szerető, nem szeretetteljes. A világ is tele van az álszeretet formákkal, melyek össze-vissza csapják be az embereket, de sajnos a természetünk is tele van sötétséggel, hamissággal, álságos dolgokkal. A szeretet, ha megvalósul az életünkben, az győzelem által valósul meg. Nem szeretettel jövünk a világra, énközpontusággal jövünk a világra. Ha valaki szerető lényé válik, az egy bizonyos erkölcsi fejlődés győzelem által válik szerető lényé. Nos hát a mai előadásunkon tulajdonképpen három dolgot kell megvizsgálnunk, rögtön az első dologra térnék. Mi az első szó, amit kiejt Pál apostol, hogy mi nevezhető szeretetnek? Nyilván ez a három vers felajzotta a várakozásunkat is, hogy mi nem a szeretet, vagy mi minden létezik a világon szeretet nélkül, és akkor semmi. Ugye a negyedik vers elején rögtön elébünk tár egyetlen egy kifejezést, amiről viszonylag hosszan kell most beszélnem. Tudnék, a negyedik versen így folytatódik a szeretet himnusza, a szeretet hosszú tűrő, a mi fordításunk ezután ezt fordítja, kegyes. Ha helyes fordítást szeretnék alkalmazni, akkor a kegyes szó, ami különben a mai magyar nyelvben egészen mást jelent, sőt nagyon keveset és nagyon félrevezető dolgot jelent, akkor azt tudnám mondani, tehát így lehetne fordítani, a szeretet hosszú tűrő, jóságos. Két jelzőt mond Pál apostol a szeretetről. A szeretet onnan ismerhető fel, hogy az igazi szeretet hosszú tűrő, és hozzákapcsolja még ezt a jelzőt, hogy jóságos, majd meglátjuk, hogy a két jelző között milyen összefüggés létezik, hogyan következik egyik a másikból. Azt mondhatjuk, hogy ez a folytatás egyszerre lep meg, de egyszerre bizonyos várakozásunkat is kielégíti. Mert mi is, ahogy felnövünk az életben, hát mit nevezünk szeretetnek? Mi az az első szeretet forma, amivel mi találkozunk? Gondolom a szüleink szeretetével, nem? Már akinek megadatik, hát azért a legtöbb embernek megadatik, hogy legalább, nem tudom én, édesanyja legyen. És az a türelmes szeretet, hogy egy szülő neveli a gyermekét. Hogy egy szülő számára az a gyermek más, mint egy másik ember számára, hogy nagyobb a türelme, jobban ismeri azt a gyermeket, jobban átlátja a problémáit már szinte a világra jötte óta. Tehát bizonyos értelemben mi is a türelmet nevezzük valódi szeretetnek. A türelmes szeretetet nevezzük szeretetnek. Az eredeti görögben a makrotűmé szó áll, ugye a makro az nagy, a tűmosz, makrotűmosz, ez annyit jelent magyarul, hogy nagy türelmű. De szép ez a magyar kifejezés, amit Károly Gáspár alkalmaz, hogy hosszú tűrő. Mondom, hogy a tapasztalatunk is erre tanít, és talán ezt mondja ki a Példabeszélők könyve 16. fejezet 31. verse, egy híres biblia vers, amely így szól, Példabeszélők 16.31, jobb a hosszú tűrő az erősnél. Jobb a hosszú tűrő az erősnél, és aki uralkodik a maga indulatán annál, mint aki várost vesz be. Ugye ez egy nagyon híres kijelentés, óriási igazság van benne, hogy a türelem a sokkal nagyobb erőt képvisel, a sokkal szebb dolog, mint a hatalom és az erő, és az élet hétköznapjaiban ez igazolódik, hogy tulajdonképpen mi a szeretetről az első fogalmainkat innen nyerjük, hogy mennyire türelmesek, méltányosak, megértők irántunk. Gondolom, erről mindenkinek van tapasztalata. Én egy 4 gyermeket családban nőttem fel, fölöttem 2 lánytestvérrel és 1 fiútestvérrel, tehát komoly nevelést kaptam, hogy úgy mondjam, a testvéreim részéről is, mert főleg a lányok panaszkodtak mindig arra, hogy hát minek kellett még itt egy 4. gyerek a családban, hogy nekik kell a babakocsit tologatni. Amikor 6-7 éves lettem, első emlékeim oda vezetnek vissza, hogy a lánytestvéreim nagyon sokszor megjegyezték, hogy hát ez a gyerek rossz. meg kellene fenyíteni úgy, mint ahogy minket fenyítettek, mondták apánknak. Apánk aztán azt mondta, hogy nézzétek, hát 6-7 éves, még nem jött meg az esze. Nem kaptam olyan fenyítést, mint a nővéreim. 10-12 éves koromban újra mondják a nővéreim, hát ez, mi már mit kaptunk volna ezért, hogyha mi ezt csináljuk. Apám azt mondja, hát gyerekek, hát nem látjátok, 10-12 éves, hát még nem jött meg az esze. Elértem a 15-16 évet is, megint hát ugye óhatatlanul az ember elkövet bizonyos csínyeket, nővéreim mondják, hogy apukám, hát mikor fogod már, mikor fog ez a gyerek annyit kapni, mint mi? Apukám azt mondja, hát nem látjátok, hát kamasz, 15-16, nem jött meg az esze, nem jött meg az esze. Hát máskor talán az ember megbántódik ilyen miatt, mondjuk, hogyha más társaságban mondják, hogy nem jött meg az esze, mondjuk, hogyha ugyanezt az iskolában mondták volna az emberről, akkor ez egy vérigvaló sértés jelentetett volna, de milyen jól esik ez, nem? Milyen jól esik, mert egy szülő a gyermekét valahogy tólig látja, tehát azért egy fejlődésben látja. Egy szülő azért méltányosabb, ha jó szülőről van szó, most nem arról beszélek, aki elnéző szülő, vagy aki mindent ráhagy a gyermekére, hanem aki úgy méltányosan, de nem, szóval okos fenyítékkel, hogy mondja Bölcs Salamon, például veszek első fejezeti, vagy az okos fenyítéket nem veti meg, de azért szeretetteljes, méltányos, tehát az az igazi szülő, aki összekapcsolja a következetességet és a szelídséget, az igazságot és a szeretetet. Én úgy gondolom, hogy akkor, amikor felnövünk, akkor a másik nagy érzésünk viszont az, hogy minden ember egy idő után a türelemből gyengén vizsgázik előttünk. A szüleink is. Nincs borzalmasabb egy gyereknek, mint látni azt, hogy a szülei közül egyik vagy a másik elveszíti a türelmét. Amikor indulatos. Nem is csak ő rá, hanem mondjuk az egyik házastársa másikra. Vagy egy másik gyermekre, testvéremre. És itt mondja azt a Szentírás, hogy tulajdonképpen ezt a türelmet az emberi világból igazán nem lehet megtanulni. Nincs meg a természetünkben, mert a természetünk türelmetlen. A kisgyermek is rendkívül türelmetlen. Nem akaratlagosan, nem gonosz szándékból, de benne van az ösztöneiben, a zsigereiben a követelődzés, az indulatosság, türelmetlen az emberi természet, és az emberi világ is türelmetlen. Hogy az ember felnő és szétnéz a világban, azt látja az ember, hogy türelmetlen. A Biblia egyik nagy tanítása szerint a szeretetet és a türelmet. Ezt csak is egy valakitől lehet megtanulni. Valahogy úgy kellene ezt kifejeznem, hogy fel is írtam, a 27. Zsoltár 10. verse mondja. Ez egy nagyon nagy vers, nagyon megrázó ez a Zsoltár, és 27. Zsoltár, gyönyörű Zsoltár, Dávidnak egy nagyon mély, esengő imádsága, és eközben mondja is, hogy ha még apám és anyám elhagynának is, az Úr magához vesz engem. Ha valaki megismeri, elkezd gondolkozni az Istennek a türelméről és a jóságáról. Lehet, hogy még nem nyitotta ki a Bibliát, vagy nem is vette még kezébe az ember, csak úgy elgondolkozik, hogyha van a világ mindenségben egy tökéletes, tiszta lény, az mi minden tűr itt el, ami folyik ezen a földön. Szóval, ami itt a földön folyik, hogyha egy családba beletekintünk, hogy mi van, és ott mekkora türelmének kell lenni egy apának és anyának, de hát ezt szorozzuk be nem tudom én hány milliószor vagy milliárdszor, és kijön az emberiség összessége, és hogy mi minden türelemre van ahhoz szükség, hogy valaki elhordozza ezt a sok szeretetlenséget, ezt a sok bántást és csúf dolgot, ami folyik a földön. Olvassuk is Jób könyve 40. fejezetében az Isten, amikor megszólal a Jób könyve végén, és véleményt nyilvánít a szenvedésről, meg a fájdalomról, meg a rossznak az igazságtalan ittlétéről a világban, akkor azt mondja Isten a Jobbnak és a barátoknak, hogy hát mit gondoltok, hogy lehet megoldani a rossz problémáját? Mozsárba össze kellene gyűjteni minden rossz embert, azt ott megtörni? És akkor egy jó világ előállna? Egy nagyon emberi módon, emberi hasonlatokkal mondja Isten az emberiségnek, hogy mit gondoltok, hogy ezt a sok rosszat itt a földön hogy lehetne orvosolni? Adjatok tanácsot nekem. A Biblia tanítása szerint Isten ezt a sok rosszat úgy orvosolja, ahogy a római levél harmadik fejezetében olvashatjuk, és engedjék meg, hogy ezt a bibliai szakaszt fel is olvassam, a római levél hatalmas kezdete után, amelyben beszél ugye az Istent nem ismerőkről, és beszél az Istent ismerő zsidókról, Pál apostol, tehát az emberiség két csoportjáról, a két csoportot így foglalja össze a harmadik fejezet 23. versétől, mert mindnyájan vétkeztek és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Ez az emberiségre adottan legrövidebb látlelet a Bibliában, hogy mindenki vétkezik ezen a földön, és szűkölködik az Isten dicsősége nélkül. Tehát minden ember mérhetetlen sok rosszat tesz a földön, és nem tudja igazában, mi a jó. Nem ismeri az Istent, nem ismeri a Teremtőt. És akkor azt mondja ezután Pál apostol, hogy Isten erre mit tett? Isten milyen tervet készített? Hogy előre rendelt elfedező áldozatot hitáltal az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát az előbb elkövetett bűnöknek elnézése miatt, az Isten hosszú tűrésénél fogva az ő igazságának megbizonyítására. Tehát mi volt Istennek a terve, hogy Isten hagyta ezt a sok rossz dolgot itt a világon kifejlődni, elvégre mi engedtük be a világba a rosszat. Isten azt mondta, hogy akkor lássa az emberiség, hogy a rossz hova vezet. És az Isten nem büntetett. Az Isten nem volt indulatos. Nem volt haragvó. Hanem az Istennek az elgondolása ez volt, hogy az időnek egy bizonyos pontján ő maga jön el a világra, és megmutatja, hogy ennek a sok rossznak mi a törvényszerű következménye és jogos ítélete, de ezt önmagára veszi, ő maga szenvedi el az Isten a mi bűneink büntetését. Az Isten tehát az igazságosságát is végrehajtja, mert igazságosság nélkül nincs létezés, de a szeretetét is megmutatja, vagyis azt mutatja meg, hogy ő az Isten egyszerre igazság és egyszerre szeretet. Isten tűrt, elnézett, és utána nem azt mondta, hogy most akkor nem nézek el, hanem az Isten akkor tette a leghatalmasabb dolgot, hogy eljött maga vette magára az emberi bűnök büntetését, hogy az embereknek megmutassa, hogy mit is jelent az igazi türelem és az igazi szeretet. Jézus ezt egy külön példázatban állította elénk, és ez a gonosz szőlőművesek példázata. Meg vagyok győződve, hogy ezt sokan ismerik, csak röviden jelezném, hogy a példázatban miről van szó. Ugye van egy gazda, akinek van egy szőleje. A szőlőt kiadja a munkásoknak. És amikor elérkezik a szüret ideje, küld más szolgákat, hogy kérjék, de csak azt, ami őt illeti, hát meghagyja a szép termést, vagy a termésnek a munkásokra eső részét, ugye ezek a szőlőműveseknek, de akkor, amikor elmennek a szolgái, akkor a szőlőművesek nem adják ki a gazdának jogosan járó részt, hanem tanakodnak magukban, hogy jól össze-vissza verik ezeket a szolgákat, vagy esetleg megölik, vagy kutba dobják őket, és ilyen dolgokat csinálnak, mire a gazda újabb küldöttséget menezt, hogy hát azért enyém a szőlő, nekem is jár valami ebből a szőlő terméséből, de az újonnan küldött emberekkel ugyanezt csinálják. Bántalmazzák, megölik, kutba dobják őket. És akkor, amikor úgy gondolnánk, hogy most már elfogy a gazda türelme, hát ez egy kirívó jogtalanság. Tehát őt illetné ez a termés. Hát övé a föld. És ő becsülettel kéri, nem kér többet, nem zsákmányol ki, elismeri a munka értékét, és amikor úgy várnánk, hogy hát akkor valahogy torolja meg ezt a sok gonoszságot. Akkor a gazda elkezd gondolkodni magában, hogy elküldtem már szolgákat, ezekkel esztették, de hát elküldöm az én egyszülött fiamat. Hát ha azzal jót tesznek. Hát ha annak kiadják a termést. Az ember, amikor idáig ér a példázat olvasásában, azt mondja, hogy hát, ez óvatlanság. Hát nem gondolkodik ezen? Hát mit csinálnak? Hát a munkásaival ezt csinálták, illetve a szolgáival ezt csinálták ezek a gonosz szőlőművesek. Hát a fiával mit fognak csinálni? De az atya, ugye, aki a példázatban, Jézusi példázatban Istent jelképezi, elküldi az egyszülött fiát. Meglátják messziről, azt mondják a munkások, hát ím hol jön az örökös? Most van a nagy pillanatunk. Hát fogjuk meg őt is. Verjük agyon. Öljük meg. És ki is dobják a szőlőn kívülre. Ővele teszik a legnagyobb az emberséget. Nem is a szőlőben temetik el, kivetik, mint valaki, nem is embert, nem is lényt, kidobják a szőlőn kívülre. Jézus nem sokkal a halál előtt mondta el, és ebben a kis mozzanatban is azt példázta, hogy őt Jeruzsálem város falain kívül egy közönséges szemét lerakodó helyen a Golgotán fogják felfeszíteni. Ennyire becsülik. Micsoda hosszú tűrés ez, hogy az Isten másképp gondolkozik, az Isten adja az egyszülött fiát, miért adta, miért gondolkozott így, hogy adja az egyszülött fiát? Azért, hogy az emberek lássák meg két dolgot. Ugye a múlt alkalommal elhangzott a metafizikus költőktől, tehát az angol metafizikus költőktől az a csodálatos vers, George Herbertnek az Agónia című verse, amely ugye arról szól, hogy két dolog, amit az emberiség nem tud, a tudomány, a filozófia, a művészet se erről szól, pedig erről kellene szólni minden megnyilatkozásnak. Ugye sok mindenről filozofál az emberiség, sok mindenről beszél jobbra-balra, de erről a két dologról, mintha szűkében lenne a beszédnek, és ez a két dolog a bűn és a szeretet. Hát az Isten mit akart ezzel, hogy adta az ő egyszülött fiát? Hogy az ember lássa, hogy mi az, hogy bűn, hogy hol vagyunk, hogy hol járunk, és lássa azt, hogy mi az, hogy szeretet, ami tulajdonképpen türelem, hosszú tűrés, nagy tűrés, mert az Isten ezzel akarja az embert megváltoztatni. Az Isten szeretete nem közönséges szeretet. Így mondja már a 10 parancsolat második parancsolata is Mózes második könyve 20. fejezetében az 5. verstől, hogy az Isten féltőn szerető Isten. Ez nem közönséges szeretet. A türelmes szeretet ben erő van, az az erő, hogy nem az, hogy most én türelmes vagyok, és most visszafogom magam, és nem torolom meg a rosszat, hanem az van benne, hogy én időt hagyok, hogy lássák, hogy mi a rossz. Időt hagyok, hogy ha kell, akkor borzadjanak vissza a rossztól. Hát benne élni, szenvedni, meghalni, micsoda borzalmas dolog. Ez nem erre teremtettelek ember. Tehát tulajdonképpen az Isten hosszú tűrése, az Istennek a szeretete, az egy megváltoztatni tudó, az embert a régi életéből kimenteni tudó erő és hatalom. Az Isten csak ezt az erőt és hatalmat használja az emberi világban, emberek megváltoztatására. Isten fizikai erőt nem használ. Semmilyen más erőt, a bölcsesség hatalmas erejét nem. Ezeket az erőket, a fizikai és a szellemi erőket Isten a világ fenntartására használja, de nem az embernek a megváltoztatására. Az ember megváltoztatására Isten a szeretetet használja, és semmi mást. Ha valaki rádöbben arra, hogy az életben hányszor tett már rosszat, és hányféleképpen, és valaki mégis ad neki bizalmat, ad neki lehetőséget, hogy folytathatjuk az életünket. Ha valaki rádöbbent arra, amit egy másik jézusi példázatban olvasunk, ez a jézusi példázat Máté Evangélium a 18. fejezet 21. versétől kezdődik és tart a 35-ig, ugye ez a gonosz szőlőművesek példázata után tulajdonképpen az adós szolga példázata. Ha valaki rádöbbent arra, hogy neki 10 000 talentumot engedett el az Isten, hogy már az életben régen befejezhettük volna a pályafutásunkat, mert kifejezhetetlen mennyi sok rosszat tettünk. Ez nem kell külön tanulmány, műveltség, hogy ezt lássuk, de az Isten mégiscsak türelmes, mégiscsak előlegezi a bizalmat, és szeretni, hogyha megváltozunk. Tehát valóban olyan, mint egy édesapa és egy édesanya, hogy nem rögtön tör pálcát a gyermekei fölött, bármilyen rúd dolgot tesznek is, hanem szeretné kiemelni ebből a helyzetből. Tehát a Biblia szerint Istentől tanulható meg a szeretet. Az igazi szeretetet megtanulni csak Istentől lehet. Az emberi világban nem tudunk olyan mértéket találni, olyan jó példát találni, ahonnan meg lehet tanulni a szeretetet. Ezért is mondja az a bizonyos gazdag ifjú a Máté 19. fejezet 15. versében, hogy jó mester. Jézus jónak nem, jó mester. Mi jót cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem? És Jézus erre azt válaszolja, hogy miért mondasz engem jónak? Hát senki sem jó, csak egy az Isten. Tehát maga Jézus is azt mondta, hogy igen, hát egy valaki jó az Isten, ha te engem jónak mondasz, akkor felfedezed bennem az Istent, aki közétek jött. Hát valóban az Istentől megtanulható a jóság, az Istentől megtanulható a szeretet, de itt van a nagy kérdés, hogy hogyan? Hogy tanulható meg a szeretet? Sok ember ezen a világon a szeretetet, nem tudom én, az édesanyjától akarja megtanulni. Olyan leszek, mint anyám, mert ő nagyon szeretett bennünket. Apjától akarja, szüleitől, mert az én szüleim nagyon jók voltak, én olyan szeretnék lenni, mint a szüleim. Ugye az embereknek ösztönösen hát ilyen példaképeik adódnak, vagy mint a nagybátyám, vagy keresztapám, keresztem. Tehát a rokonságból valaki olyan embert, aki hosszabb ideig ott volt a felnevelkedésünknél, és hát nyomon kísérte az életünket. De be kell, hogy lássuk, hogy az emberektől nem tanulható meg az igazi szeretet, csak Istentől. De hogyan? Hogyan tanulható meg Istentől az igazi hosszú tűrés és az igazi szeretet? Hát tartsunk itt egy szünetet, és hallgassunk meg egy nagy verset. A vers Szabó Lőrinc fordításában létezik magyarul, és a versben elhangzik egy kifejezés, a költő Lermontov, akinek van egy döbbenetes kifejezése a türelemre, az emberi türelemre. Azt mondja Lermontov, hajszolt zarándok, kimerült tűrés vagyok én. Nem lehet se apánktól, anyánktól, se senki rokonunktól ezt megtanulni. Nincs ember, akitől meg tudnánk tanulni, mert minden ember egy kicsit hajszolt zarándok, és kimerült tűrés. Mindig azt látjuk, hogy az embereknek azért csak elfogy a türelmük. Csak mindenki tesz valami olyan dolgot, hogyan is szoktuk mondani, hogy a világ omlik össze bennünk. Ahhoz, hogy mi szerető lények legyünk, olyan valakire kell tekintenünk, aki sem a szolgáit nem kimélte, sem az egyszülött fiát nem kimélte, önmagát nem kimélte, aki nagy türelmű, aki hosszú tűrő. Mielőtt megnézzük azt, hogy hogyan lehet megtanulni Istentől a szeretetet, hallgassuk meg ezt a Lermontov verset. Lermontov, hit és remény enyhíti benned. Szabó Lőrinc fordítása. Hit és remény enyhíti benned az elválás fájdalmait. Azt mondod, van egy másik élet, és boldog biztonság lelkesi. De engem hagyj, hajszolt zarándok. Kimerült tűrés vagyok én. Szíved két hazát érdemelt ki, nekem egy is sok, az enyém. Ha már is buktat rövid útam, miért vonzon a végtelen? Nem ad békét az ég s az egykor, megadja a föld s a jelen. Ami volt, mindent eltemettem, nem hív új jövő fátyola. Földbe kerül, ami a földé, s a sír nem ad vissza soha. Kedves hallgatók, erre a kérdésre, hogy hogyan tanulható meg Istentől a szeretet és a türelem, egy egyszerű Biblia verssel szeretnék válaszolni, és ez a Példabeszédek könyve 19. fejezet 11. verse, ez így szól. Az embernek értelme hosszú tűrővé teszi őt. Az embernek értelme hosszú tűrővé teszi őt. A türelem megtanulása és a szeretet megtanulása az elsősorban értelmi feladat, nem érzelmi feladat. Nagyon sok ember a szeretetet érzelemnek tekinti, sőt, nagyon sokan csak érzelemnek tekintik. Megütköznek ezek az emberek, amikor látják, hogy a szeretet hogy jön, megy, mint érzelem. Egyszer lángoló érzelmekkel vagyok tele, egyszer betölt valami boldogság, valami meleg érzés, szeretet, másszor meg olyan hideg az ember, a legszeretettebbekkel is olyan közönyös, vagy olyan részvétlen. Óriási probléma, a probléma gyökere az, hogy az emberek nem látják ezt, hogy a szeretet, a türelem megtanulása az elsősorban értelmi feladat. Itt végig kell gondolni dolgokat. Az embernek az értelme fogja hosszú tűrővé tenni. Az emberi értelem az, ami le tudja győzni a türelmetlen ösztönöket és indulatokat. Ha az ember értelmi világa nem erősödik meg, ha az ember értelmi világa tiszta dolgokkal nem telítődik, tiszta ismeretekkel nem telítődik, az ember soha nem fogja megtanulni se a türelmet, se a szeretetet. Ezért mondja Péter apostol második levelében a harmadik fejezet első vers, azt mondja Péter apostol, hogy szeretteim, ez már a második levélírásom nektek, hogy a ti tiszta gondolkodásotokat emlékeztetés által erősítsem. Az emberi életben amire legnagyobb szükség van, az a tiszta gondolkodás. A tiszta erkölcsi gondolkodás. A tiszta erkölcsi gondolkodást beszerezni az ember csak az Istentől tudja, és csak a Bibliából tudja a maga tiszta, legtisztább formájában. Természetesen az emberi történelemben is sokan eljutottak nagyon magasrendű, tisztult gondolatokra, de teljes egészében, tökéletesen tisztult formájában tulajdonképpen a bibliai történetek, a bibliai kijelentések részesítik az embert egy olyan ajándékban, hogy kezd a gondolkodásunk először is erkölcsivé válni, és kezd kitisztulni. Kezdjük látni igazán önmagunkat. Kezdjük látni igazán azt, ahogy mondja Pál apostol egy másik levelében, a Timóteusi első levél első fejezet 17. versében, hogy Isten először rajtam mutatta meg a hosszú tűrését. Kezdjük látni azt, hogy ne másokra nézzünk, ne hasonlítgassunk, ne lefelé hasonlítgassunk és nézzünk emberekre, hanem azt lássuk, hogy mi minden rossz dolgot elkövettünk az életben, mi minden rosszba belejutunk ma is, és pedig úgy, hogy sokszor nem is akarjuk, és így belejutunk. És hányszor észrevesszük ezt, és még mi hányszor nem vesszük észre, és valaki mégiscsak bizalommal tekint ránk, és az életét adta egyszer a történelemben azért, hogy az ember lássa ezt a két dolgot, hogy mi az, hogy bűn, és mi az, hogy szeretet. Azt mondja egy másik levelében Pál apostol, most egy keresztény közösséghez fordul, ugyanehhez a gyülekezethez, akinek írta a szeretet himnuszát. Azt mondja, hogy azért van köztetek oly sok erőtelen és beteg ember, és alszanak sokan. Nagyon súlyos kijelentése egy keresztény közösségre, hogy azt mondja, hogy köztetek sok erőtelen, beteg ember van, és alszanak sokan. Nyilván lelki értelemben mondja, hogy a ti közösségetek, a ti korintusi keresztény gyülekezetetek, az nagyon súlyos hiányosságokban szenved, és tudjátok, hogy miért? Mert a gondolkodásotokból valami kimarad. Nem becsülitek meg annak a bizonyos fiúnak a testét, akit a szőlős gazda adott, hogy megmutassa, hogy mi az, hogy bűn és szeretet. Az úrvacsoráról és az úrvacsorával való méltatlan élésről beszél itt Pál apostol ebben a fejezetben. Sajnos a korintusi keresztények ugye más dolgokat tekintettek nagy dolognak, ugye nevezetesen a nyelveken szólást és különböző látványos dolgokat, ahelyett, hogy a szeretet napi gyakorlását tekintették volna nagy dolognak, és ami őket ebben megerősítette volna, az, hogy Krisztusra nézzenek. Az ember végül is az életben két választás között lehet. Vagy az Istenre néz, vagy az Isten szavára kíváncsi, és akkor lesz tiszta gondolkodása. Ha viszont nem nézünk az Istenre is, nem tekintünk az Isten szavára, mert elkezdünk gondolkodni a világról csak úgy a magunk értelme szerint, akkor látni fogjuk a tömérdek rosszat, foglalkozni fogunk iszonyú mennyiségű rossz és gonosz dolgokkal. Magunkat persze egy kicsit földicsérgetjük, hogy mi azért többek vagyunk ennél a világnál, meg a rossz dolgoknál. Az emberi gondolkodás felborul, és az emberi gondolkodás nem tudja megtanulni azt, amit csak úgy lehetne megtanulni, hogyha valakire nézünk, akinél a tökéletes türelem, a tökéletes szeretet megtalálható, tehát az Istenre. Ha a gondolkodásban nem következik be változás, és nem jut a gondolkodásunk erre a tiszta alapelvre, mint a Róma 12.21 kimond. Egy kicsit régies a fordítás, de kisiskolás gyermekekkel is megtanítatom, Pesten és vidéken, iskolákban. Ha egy biblia verset kell megtanítatnom, a Róma 12.21, ne te győzettessél meg a gonosztól. Ne te győzettessél meg a gonosztól. A gonoszt is jóval győzd meg. Ez a türelemnek és a szeretetnek a törvénye. Ne te győzzetessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt is jóval győzd meg. Ezt mondta Jézus el a gonosz szolga példázatában.